Időnk van.
Szóval nem kell annyira rohannunk, mint amennyire szoktunk, hiszen egészen 6 óráig vagyunk most már itt együtt Novák Andrással, haditudósító, de inkább azt mondanám televíziós szakember, bár azok a helyek, ahova mostanában elvetődsz, mint egy véletlenszerűen, persze nem. Mondd meg őszintén, hogy az a tapasztalat, amit felhalmoztál a 20-ben, már második évtizede, nem? Durván, körülbelül második évtizede.
16 éve televíziózom.
Így van, így van.
Jó estét.
Mondd meg, hogy azok a helyek, például most, hogy majd Ruandáról fogunk beszélni, amikor oda kimész, tehát, hogy az a fajta tapasztalat, ami neked van, az ezzel könnyebbet teszi azt, hogy hogyan mozogsz ott terepen, és hogy találod meg azt, amit te akarsz?
Hát, ugye minden egyes munka új, és minden helyszín új, és minden szituáció új. Természetesen az embernek van rutinja, és előre tudja, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot. Hogyha megérkezünk egy országba, akkor kivel kell beszélni, hogyan kell akkreditálni, hova kell menni, hogy az embernél legyen fénykép. Például most is az akkreditációhoz kellett, hogy mindig legyen nálad, mert akkor az külön megnehezíti a dolgot, hogy külön taxi, külön hely, ahol fényképet csinálnak, megvárni, amíg kinyomtatják, stb. De én azt hiszem, hogy hát most már nagyon-nagyon sok út van mögöttem. Tehát azt hiszem, hogy az elmúlt 3 vagy 4 évben csak 300 000 mérföldet repültem, és akkor az előtte lévő utak nincsenek is benne. Szóval sok, és hát persze az ilyen különleges utaknál, vagy speciális helyszíneknél mindig kell, vagy szerintem nagyon jól jön a rutin, és hát ez valamennyire megvan, tehát ezt sikerült megszerezni.
Nagyon keveset beszéltünk, mert hogy nagyon sokszor rohantunk ugye a témáinkban az, hogy valójában van egy társaság, amiben te dolgozol, és ami révén ezek az utak szerveződnek. Beszéljünk most egy kicsit róla.
Hát nagyon szerencsés vagyok, ugye nagyon sokat dolgozunk együtt az Afrikai Magyar Egyesülettel, hihetetlen nagy munkát végeznek szerte a világban, hiszen együtt dolgoznak az Ázsia Magyar Társasággal, vagy a Latin-Amerikai Magyar Egyesülettel, és hát az egy természetes dolog, hogy a tudósító mindig ráépül valamilyen magyar misszióra is, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a világban lévő misszióknak most már nagyon-nagyon kevés támogatója van, nagyon kevés mecénása van. Ez egy óriási probléma, de nem csak Magyarországon, hanem a világban mindenhol. És én azt gondolom, hogy Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke ezek közé tartozik, akik tényleg a szívén viseli azt, hogy mi van az afrikai gyerekekkel. Mert Magyarországon az csak egy közhely, vagy csak az egy ilyen teljesen dolog, hogy elmegyünk, hogy ott tényleg rizsér könyörögnek nagyon sok helyen, hogy ott százezrével éheznek a gyerekek és a felnőttek, és hogy százezrével nincs tiszta ivóvíz. Ez nálunk teljesen természetes, hogy olyan alapvető orvosi ellátásokat nem kapnak meg, mint hogy fertőtlenítőszer, vagy egy a tetanusz, amiben ott belehalnak. Egy vágás a lábon, az nagyon sok esetben...
Az antibiotikum.
Ez nagyon sok esetben ez halálos sérülés Afrikában, mert olyan messze laknak a várostól, hogy egyáltalán arra sincs pénzük, hogy az orvosig elmenjenek, nem hogy még az orvost kifizetni, és utána még a gyógyszert, vagy egy oltást, vagy egy gyógyszert. Szóval ez nagyon nehéz eset. És úgy gondolom, hogy az Afrikai Magyar Egyesületben például a Balogh Sándor, aki ennek hihetetlenül nagy mecénása és segítője, szerintem egy olyan fantasztikus ember, hogy úgy gondoltam, hogy ezt mindig is be kell mutatni. Tehát, és valahol a tudósítónak az is feladata, hogy egy picit Magyarországot is közelebb vigyük ehhez az országokhoz. És ha a Sándorék ezt csinálják, akkor nagyon-nagyon jó úgy elmenni egy országba, például Etiópiába, ahol az árva gyerekeket támogatják a magyarok, vagy például Ugandába voltunk, tudott beszámoltunk múltkor arról, ahol a magyar orvosok mennek, és az Afrikai Magyar Egyesület égisze alatt vannak ott, és több ezer, de tényleg több ezer. Én azt hiszem, hogy a 9 orvos misszióban most már 30 vagy 40 ezer fölött van a meggyógyítottak száma, akik nem jutnának orvosi segítséghez, nem jutnának gyógyszerhez, és ezek a missziók azért is nagyszerűek, mert azok az emberek ott ingyen kapják, nem csak az orvosi ellátást, hanem a gyógyszert, amit egyébként nem tudnak megvásárolni.
Érdekes, gondolom számodra, sőt a szakmád valamennyire kötelez, hogyha elmész egy ilyen országba, akkor legalábbis valamennyire a helyi viszonyokon túl tisztában legyél azzal, hogy mik a törzsi viszonyok, mik a történelmi hátterek. 1994. április 6-a, ugye ma van 2014. április 14-e, tehát 20 éve van annak, hogy a ruandai népirtás megtörtént, aminek ugye vannak előzményei. Hálás lennék, hogyha egy kicsit beszélnénk erről.
Igen, az ember soha nem megy ki ilyen. Én most először voltam Ruandában, teljesen ismeretlen volt számomra, és természetes, hogy úgy megy ki a tudósító és a riporter, hogy egy-két filmet megnéz, és egy-két tanulmányt és dolgozatot elolvas azzal kapcsolatban, hogy ott egyáltalán milyen a nyelv, milyen a kultúra, milyenek a törzsi viszonyok, ahogy te is említetted, vagy hogy mire számíthatok. Érdekes, ehhez képest sokkal pozitívabb volt a csalódás, egy kifejezett pozitív csalódás ért Ruandára, de tudom, hogy most lesz időnk erről beszélni, hogy élték meg a 20 évvel ezelőttit. Azt tudni kell, hogy Ruanda az mindig is független ország volt. Nagyon sokan megpróbálták gyarmatosítani, ez leginkább a franciákra és a belgákra. Igen. És képzeld el, hogy ami számomra megdöbbentő volt, hogy kiderült, hogy ez az úgynevezett Hutu-Tuszi háború, amiről mi itt azt gondolnánk, hogy ez egy etnikai harc, ez nem erről szólt. Az egész etnikai ellentétet a belgák generálták, méghozzá úgy, hogy körülbelül 100 évvel ezelőtt elkezdték bevezetni a személyigazolvány rendszerét, amire ugye arra gondolnánk, hogy ez egy micsoda fejlődés, hogy már anyakönyvezik, és egy ilyen fényképes, vagy ha nem is fényképes, legalább valamilyen papírja, dokumentuma van az embereknek. Igen ám, de ők elkezdték szegregálni az embereket. Bár a Hutuk és a Tuszik tudták egymásról, hogy ki kicsoda, de a nyelvük ugyanaz, nagyjából ugyanúgy néztek ki, és ezek békében élnek több száz éve egymással. De onnantól kezdve, hogy elkezdték ezt az úgynevezett papíron szegregációt, tehát már tulajdonképpen listázták, hogy ki kicsoda.
Illetve egy válogatás, hogyha jól emlékszem erre, tehát, hogy mondjuk a szívesebben látták a magasabb, vékonyabb...
Igen, mondom tovább. Igen, a Tuszikra az volt jellemző, hogy egy picit magasabbak, picit vékonyabbak voltak. Ennek később lesz jelentőség, amikor a köztévét és a közrádiót kihasználták, vagy felhasználták a népírtás levezénylésére. Illetve arról van szó, hogy Ruandában a vezető arisztokrácia a Tuszikhoz tartozott. A népesség arányban kb. 4:1, tehát 4 aránylik az egyhez a Hutuk és a Tuszik javára, tehát a Hutuk 4-szer annyian voltak. Ez az arisztokrácia, ez abban különbözött, hogy a vezető szerepet és a kormányzó, illetve a király szerepét azt a Tuszik vitték. Tehát tulajdonképpen a Tuszi nemzetségből jött. És amikor a belgák megpróbálták gyarmatosítani ezt az országot, akkor a Tuszik ellenálltak, mint normális emberek, nem engedték magukat gyarmatosítani. És erre mit csinálnak a belgák? Elkezdik pénzzel és fegyverrel támogatni a Hutu ellenzéket. Na innen indul az egész konfliktus, vagy innen ered. És a 60-as évekre, tehát az 1960-as években odáig fajul ez a történet, hogy a belgák javaslatára elkezdik kifejezetten visszanyomni, erre tipikus eset a 35-39-ben mi történt Magyarországon, a Tuszik nem érettségizhettek le, nem kaphattak bizonyítványt, épp hogy iskolába jártak, a Tuszi tanárokat kivégezték, tehát elkezdték mesterségesen butítani a Tuszi lakosságot, hogy azért, hogy a belgák olyan hatalmat tegyenek oda, akik nekik tetsző, tehát tulajdonképpen így bekerülni a kormányzásba. Az egész genocidium, tehát az egész népírtásnak az alapja a 60-as években már egy nagyon komoly ellentéttel elkezdődik, de még egyszer mondom, ezt a fehér ember generálta Afrikában, ott szó sem volt ellentétről. Uh-huh. És innentől már a 60-as években, 70-es években és már 92-ben elkezdték ezt az úgynevezett fegyveres harcot, ez kifejezetten a Tuszik ellen szólt. Tehát ez a történelmi visszatekintés nagyon rövid részben.
Egy rövid zeneszünet, de tényleg egy rövid zeneszünet, és akkor csak azért nézzük meg, hogy 94-ben nagyon röviden mi történt, mert egyrészt történelmileg emlékezzünk meg erről a dologról, másrészt viszont ahhoz, hogyha jól gondolom, ha jól értesültem róla, ahhoz képest, ami a 20 év alatt eltelt, egy hihetetlen nagy lépés volt.
Yeah, it is America.
emlékezésem.
Afrik Style System, illetve a Hotel Ruandának az egyik, egyik zenéje. Beszélgettünk tovább, hát ez nem titok egyébként is, hogy pont azt a mondatot kaphatták még a hallgatók, hogy nagyon megrázó volt.
Így van, nagyon megrázó. Tehát én nem gondoltam volna, hogy egy népírtás után 20 évvel, hiszen tudósítottam földrengésből, katasztróf, háborúban mindenhol, tehát láttam már halottakat, és láttam már sok-sok áldozatot, de hihetetlen volt a túlélők szemével, ahogy elmesélik, és fényképeket mutogatnak, és egy-egy mementóját megmutatták, amit direkt megtartottak a népírtásnak most Ruandában, hogy ezek a tárgyak, fényképek, illetve azok az emberek, akik túlélték, milyen beszédesek, és hogy mennyire megható tud lenni ez a történet. Megrázó volt azért, mert az egyik főszereplője a dokumentumfilmünknek, Gabriel, aki 11 évesen élte át, hogy az 50 tagú családját kiirtották a szeme láttára, és sajnos szerintem el kell mesélni, hogy hogyan, milyen módszerekkel. A másik főszereplőnk Beatrice volt, a harmadik pedig Venus, de ő róluk szólt a dokumentumfilm, hogy milyen borzalmakat kellett nekik fiatalon vagy gyerekként átélni, és hogyan tudták, vagy teszik, próbálják túltenni magukat. És még a történetnek egy nagyon érdekes része, hogy Ruandában milyen intelligenciával kezelik ezt a történetet. Nagyon fontos adatot mondok gyorsan. A 3,5 hónap alatt percenként 400 embert írtottak ki, a tuszi lakosság 90%-át kiirtották, és a hutuk 90%-a részt vett a népírtásban. Innentől kezdve el lehet képzelni, hogy most milyen etnikai összetétel él és lakik Ruandában, és ehhez képest most hogyan kezelik ezt a történetet. Szóval ez is egy különleges helyzet most Ruandában.
A filmet bemutatták már a tévén?
Igen, mert a hír3d.hu, tehát a mi weboldalunkon meg lehet nézni, most ez a fő videó, már több ezren letöltötték és megnézték. Én azt gondolom, hogy ennek a három embernek a története az mindent elmond, hogy mi történt akkor. Ha szabad, egy picit részletezem. Amikor Gabriel elkezdte mesélni, hogy 11 évesen hogy élte meg azt, hogy a szüleit, tehát képzeld el, hogy ülünk egy interjúban, és ugye az ember azt mesél, hogy megölték a szüleit, ez egy dolog. De amikor azt mondja, hogy ő azért élte túl, mert nem volt otthon, a család többi tagja viszont igen, és az édesanyja az egy éves testvérével azért halt meg, mert rájuk gyújtották a házat, egy éves kisfiúra. Az apukáját pedig úgy írtották ki a hutuk, hogy egy emésztőgödörbe lökték a falubeli férfiakkal, és mögéjük, vagy közéjük löktek kutyákat, és napokig nem adtak nekik enni. Na most ugye a kutyák mit csinálnak akkor, amikor nincs mit enni? Azokat tépik szét, akik ott vannak. Tehát hihetetlen kegyetlenséggel írtották, és utána elmesélték, a nagymamája 70 éves volt, levesköztetik mesztelenre, és macsétákkal szétdarabolták. És az ember, amikor ilyen történeteket hall, akkor most nem azt mondom, hogy megkönnyezett, de ezek napokig utána dolgozik az emberben, és nagyon nehéz ezt feldolgozni, hogy ott van mellette Beatrice, aki azt meséli, hogy egy templomba terelték be.
Akkor most képzeled, kirakjuk a 16-os karikánkat, jó?
Bocsánat, hogy semmi. Igen, nagyon
kiraktuk a 16-os karikánkat, igen, most, tehát aki érzékenyebb, az most egy kicsit ne figyeljen.
Az ATV-ben is 18-as karikával ment, ez is egy dilemma volt, holott nem mutattunk szörnyűségeket, de ezek a történetek, ahogy ők elmesélik, és ők ezt átélték, tehát 11 évesen Gabriel végignézte ezt a szörnyűséget, és utána ott van Beatrice, aki azt mondja, hogy van 5 gyereke. Az 5 gyerekével bemenekül a templomba 2000 társával együtt. A hutuk rájuk zárják az ajtót, és már 3 napja bent vannak 2000-en. És ugye mit csinál a csecsemő? Hát tudom, tudott kislányom van, 10 hónapos, a gyereknek 6 órán belül ennie kell. Ott 2000 összezárva gyerekekkel nincs étel, nincs víz, 3 vagy 4 napon keresztül, és nem tud mit csinálni Beatrice, fogja az egyéves gyerekét, a hátára köti, a másik 4 gyereke bent van a nagyszülőkkel. Kiszökik élelemért, és az az ő szerencséje, de hát ez is nagyon idézőjelben, hogy ő kiszökik, mert egy fél órával később kézigránátot dobnak az ajtóra, kirobbantják az ajtót, és géppisztolyokkal mindenkit szétlőnek, és van, akit pedig macsétával szétvágnak, aki túléli a lövöldözést. A mai napig tele van a tető golyónyomokkal, hogy mindenkit megöltek. Tehát 2000 embert, nagy részük gyerek, nő és idős ember, akik a templomban kerestek menedéket, ezt a templomot direkt így, ahogy van, meghagyták, a padokon rajta vannak a túlélők ruhái, és kiállították nem a túlélők, hanem az áldozatok ruhái, és az áldozatoknak a koponyáit kiállították. Azért egy ilyen elrettentésképpen, mert minden egyes koponyán lehet látni, hogy hogyan ölték meg, golyónyomok rajta, macséta bevágások és a gyerekek koponyáin szintén. Nagyon-nagyon megrázó. Nagyon nehéz rá szavakat találni, hogy milyen az, amikor csecsemő koponyán macséta vágás nyomot látsz. Hihetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy ez az emberi brutalitás és kegyetlenség ne továbbja és felsőfoka és szörnyű. És amikor Beatrice elmondta, hogy az az ő szerencse, hogy elment ételért, akkor ő tulajdonképpen egy 500 méterről végignézte, hogy lekaszabolják a teljes családját, de valahol mégis túlélte. Majd amikor pár kilométerrel arrébb beköltözik egy házba, akkor a hutu katonák elkapják, és amíg tart a népirtás, abban a 3 hétben őt nem megölik, hanem elkezdik megerőszakolni, kihasználják, és csak szórakoznak vele.
Hír 3D, simán így, ha rákeresünk,
megtaláljunk. Hír3D.hu, igen, ez a mi videó weboldalunk, és ott meg lehet nézni ezt a filmet.
Tagadhatatlan, hogy az, amit csináltok, tehát ennek gyakorlatilag szavakba önthetetlen és tagadhatatlanul megvan az ő saját mondani valója. Mit lehet kezdeni 2014-ben egy ilyen történettel? Mit kezdenek például ők otthon ezzel a dologgal?
Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb üzenet, és amiért mi kimentünk, és amiért jelen volt az Afrikai Magyar Egyesület, szerintem egy nagyon pozitív dolog, hogy itthon is van gyertyagyújtás, és a világ 100 országában megemlékeztek, és nem csak csak az ott élő ruandaiak, hanem egyáltalán, aki tud egy picit erről, és mi nagyon el voltunk zárva az információktól. Az egy picit megemlékezik erről, és legalább egy másodperc megáll, hogy milyen kegyetlenségek voltak ott. Hogy kezelik őt? Erre hagyj vezessen vissza még egy történetet. Volt egy focipálya Kigali közepén, a Nemzeti Stadion mellett, oda 4000 tuszibe menekült.
Az egyik legnagyobb vérengzés helyszín volt.
Így van, és ott állomásozott egy belga csapat, egy ENSZ csapat. És azért menekültek oda, mert azt gondolták, hogy oda akkor nem mernek jönni a hutu harcosok. Valóban így is történt, nem mertek menni. De a vérengzés után, tehát 8-án volt ott 4000 ember, 11-én azt a parancsot kapták az ENSZ katonák, hogy menjenek el onnan. A tuszik könyörögtek nekik, hogy ne hagyjanak itt minket. A belgák mégis összecsomagoltak és elmentek.
Elnézést, nagyon csak egy mondatot hadd olvassak fel egy akkori ENSZ vallomásból, egy ENSZ katona vallomásából. Azt mondja, hogy gyávák vagyunk, gyávák, mind gyávák vagyunk, hiszen az oka annak, amiért így döntöttek akkor, hogy mivel Ruanda egy árva szavazatot sem ér meg nekik.
Hát ez szerintem a legjobb példa arra Ruandára, és gondolj bele, 20 évvel ezelőtt mi is itt jöttünk, mentünk és dolgoztunk, és tulajdonképpen a nagyhatalmak és a belgák és a franciák, akik jelen voltak a vidéken, de azért nagyhatalomnak is azért a világhatalmi rendben, mondjuk például Amerikának, vagy Kínának, vagy Oroszországnak azért van szerepe, és olyan felelőtlenül hidegen, kívülállóként nézték, anélkül, hogy beavatkoztak volna, sőt, hát a legdurvább történet ebben a stadionos történetben, hogy a belgák összecsomagoltak 4 óra alatt, ott hagyták őket, és egy pár óra múlva ott voltak a hutuk, és mindenkit lemészároltak. A 4000 emberből 100-an élték túl.
A 300 katonából álló kontingenst hagytak ott. 300-at az egész országra.
Így van, és több ezer katonát vontak ki az ENSZ csapatok. Tehát ahhoz képest, hogy az ENSZ-nek talán ez az egyik legfontosabb feladat, ahol békét teremtsenek, nemhogy onnan eljönni. Abban az időben Butros Gali volt az ENSZ főtitkár, hát az ő szerepét és az ő felelősségét ezt már több helyen vitatták, a harcokban résztvevők felelősségét és a különböző bírósági eljárások már folyamatban vannak, nagyon sok embert elítéltek, természetesen nem lehet mindenkit börtönbe csukni a hatalmas létszám miatt egy ilyen pici országban, egy 3 magyar megyényi országról beszélünk, tehát egy ilyen Tolna, Baranya, Zala megyényi országban laknak most 10 millióan. Visszatérve az eredeti kérdésedre, tehát van egy ilyen szituáció a belgákkal kapcsolatban, hogy élik meg most a ruandaiak? Hihetetlenül fel tudtak állni külső segítség nélkül. Most az elnök Paul Kagame, aki ő tuszi származású, és egy hihetetlenül szimpatikus, egy nagyon-nagyon intelligens ember. És eljutottak a 20 év alatt oda, hogy nem nézik, hogy ki hutu, és nem nézik, hogy ki tuszi. Mindenki egyenlő most Ruandában, és mindenki felhívta a figyelmemet, hogy nem agresszíven, nem rossz indulattal, és nem. Most már mindenki ruandíz, azaz ruandai. Nincs különbség. persze tudjuk, hogy ki honnan származik, persze tudjuk, hogy ki hova tartozik, de nincs különbség, mindenki ruandai, és nem teszünk különbséget, és elő sem fordulhat az, hogy még egyszer egy ilyen, genocidium előfordul Ruandában. És ami nagyon fontos, a nagyhatalmak, például a franciák is, rengeteg pénzt ajánlottak a ruandaiaknak, hogyha nem emlegetik ezt a népirtást. Nem véletlenül.
Megtiltották, hogy ezt a szót egyáltalán a népirtást, mint fogalmat használják.
Így van, és azt mondták a ruandaiak, hogy nem fogadják el a pénzt. Ők igenis emlékezni akarnak, és igenis mindig is. És most is, amikor a megemlékezések voltak, és erről is forgattunk, hát természetesen nem a megemlékezés ünnepségsorozat volt itt a lényeg, hanem a túlélőknek a beszámolói, akkor is elmondta az elnök, hogy senki kedvéért és semmilyen pénzért nem vagyunk hajlandók elfelejteni azt, ami Ruandában történt, és azt, hogy ilyen közönösséggel nézték a nagyhatalmak azt, hogy mi történik egy nagyon-nagyon pici országban. És most oda jutottak el, hogy olyan intelligenciával kezelik ezt a szituációt, amit én nem akartam elhinni. Gabriel, és ugye ő volt az első főhősünk a filmben, azt mondta, hogy ő kezet fogott az apja gyilkossával, és így széttárt kézzel néztem, hogy Gabriel ilyen nincsen, hát ugye épésszel azt mondanánk, hogy neki megyünk, és megverném, és stb. Zárójelbe teszem az ünnepségen például, ahol a Tuszi elnök beszélt, ott felszólalt egy hutu harcos, egy halál osztagos hutu harcos, és képzeld, nem bántották, és nem, ugyanis azt mondták,
na, hogy... ővel lett volna még érdemes leülni, leültetek vele esetleg?
Vele is készült interjú a hutu harcossal. És olyan intelligenciával kezeli, és a Gabriel például a legjobb, de több embert megkérdeztem, ezt úgy kezelik a tuszik, hogyha én most oda mennék és megölném azt a hutu embert, mert bosszút állok, vérbosszút állok az apámért, akkor az ő 3-4 gyereke szemében én lennék a gyilkos. És akkor sosincs vége, mert akkor az én gyerekeim szemébe viszont azok lennének gyilkosok, és soha. És pontot tettünk, és lezárjuk, soha nem lesz még egyszer népirtás Ruandában, hihetetlen, hogy így mondták. Ezért is fordulhatott elő egy 60 ezer stadionban, ahol az áldozatok hozzátartozói élnek, és kegyetlenséggel mészárolták le, és kiáll egy hutu harcos, és ő vállalja. És képzeld el, hogy a hutu harcos elmeséli, hogy őt úgy nevelték fel, hogy a tuszik, a alsóbrendűek, a köztévé és a közrádió folyamatosan asszújkolt, hogy ki kell írtani a tuszikat, és ő mégis azt mondta, hogy megbűnhődtem, vállalta a 12 év börtönt, ami egyébként közmunka lett, mert mindenkit közmunkára ítélnek Ruandában, hogy így fejlődik az ország, és vállalja azt a felelősséget, és mégis tudnak együtt élni, tehát a tuszik elfogadják, hogy a hutukkal most együtt laknak.
Novák András, hír3d.hu, ezt az anyagot ott vissza lehet nézni, nagyon köszönöm. Egy mondat csak ennek a témának a lezárására. Többek között, amikor a Balogh Sándor az ott Afrikában élő gyermekekkel foglalkozik, és orvosokat küldünk ki oda, és adományokat, amik úgy vannak jól, ahogy vannak, azt hiszem azért érdemes Afrikára figyelni. Mert Afrika olyan, mintha visszatanítaná nekünk azokat a számunkra elfelejtett dolgokat, amiket még egyszer soha többet. Azon kívül, hogy maga az ország gyönyörű, és hihetetlenek az emberek ott.
Azért megyünk, hogy tanuljunk. Azért megyünk Afrikába, hogy tanuljunk. A harmadik világbeli országokból, tényleg.
Nagyon köszönöm. Visszavárunk, ezt pontosan tudod.
Köszönöm.